Foglaljatok helyet, Isten hozott még egyszer benneteket. Már legalább a társaság felének nem köszöntem, mert még a kezdéskor nem voltatok ennyien. Meleg van, nem? Kinek van melege? Vegyük le a pólón. Imádkozzatok, hogy javuljon meg a légkondicionáló. Amúgy ebben az épületben még az a légkondicionáló szisztem van benne, ami hogy mondják ezt, légcserélő rendszer, ami még az épület, vagy a mozi funkcionálása idején működött benne, és annak az egész, nem tudom, hűtő részében van valami gond, és ezért nem tudunk hűteni vele, csak a levegőt cserélni. Szóval, az első dolog, amiről szeretnénk beszélni, az az, hogy talán észrevettétek, hogy minden alkalommal, amikor nem a Phil tanít, van egy kis ilyen szervezkedés az angol fordítással kapcsolatban. Mi, amikor elkezdtük ezt az estét, volt egy határozott látásunk, volt egy határozott tervünk az estével kapcsolatban, méghozzá az, hogy ez egy magyar nyelvű este lenne. Hát a Phil kezdett nekem vele kavar, de nem, mi ezt tudtuk, hogy a Phil fog tanítani, de már az elejétől fogva azt láttuk, hogy Isten arra vezet bennünket, hogyha magyarul folyik tanítás, akkor ne legyen angolra fordítás. És az elmúlt hetekben, jó pár hétben sokszor ilyen tűzoltásként próbáltunk fordítókat keresni. És újra végig gondoltuk, hogy mit is csináljunk, és imádkoztunk el felől, és az a látásunk, hogy ez az este egy olyan este lesz, ahol nem lesz fordítás. Mivel hogy van sok más olyan alkalom, amikor van fordítás, hogy mondjam, szóval nem kizárni akarjuk a nem magyarul beszélőket, csak ezen az estén nem tudunk úgy fordítást biztosítani. Az ennek az estének a különbsége. Ezért, hogyha van olyan barátotok, aki esetleg csak angolul beszél, és szeretnétek elhozni ide, akkor ne hozzátok. Tudjátok, ez nem miattunk van. Hogyha minden este fogunk valakit, jaj, fél, tudsz fordítani, menj oda hátra. Volt egy este, ahol jó páran elmentek azért, mert ha valaki nincs erre szakosodva, valakinek nincs erre tehetség és ajándéka, akkor nagyon-nagyon nehéz szinkronba hallgatni a tolmácsolást. Hadd mondjam el ezt angolul. So who is speaking only English tonight here? Raise your hand. I just explained now in the last 1 minute that this is a night where there is no translation for the pulpit. So far, the previous weeks, we arranged some kind of a translation personally at the back, but we decided to not to do this anymore. But you know how you are here. And we love you guys. Just this was a night which was... Na mindegy, lényegtelen. Hosszú lenne ezt elmondani. Okay, we can talk personally after this. Szóval, a következő dolog, hogy ugye hallottátok, hogy az elmúlt hetekben párszor említettük, hogy tervezünk evangelizációkat itt a városban. Úgy gondoltuk, hogy a holnaptól indulva a következő 3 hétben különböző programokkal szeretnénk valamit tenni azért, hogy Isten dicsősége közelebb kerüljön az emberekhez, és szerettünk volna a nyárból 3 hetet erre áldozni. Na már most egy érdekes dolgot szólt hozzám az Isten az elmúlt héten. Mi sokat agyaltunk azon, hogy milyen terveket, hogy miket csináljunk, de Isten arra vezetett bennünket, hogy imádkoznunk kell. A múlt héten egy olyan idézetet hallottam, amit már hallottam azelőtt jó pár évvel az életemben, és most újra hallva egy nagyon megfogott, főleg a nagy tervek készítése közepette. Így szól, 2 mondat. Amire Krisztus egyházának ezekben az időkben szüksége van, az nem egy jó gépezet, vagy új szervezet, vagy jobb módszerek, hanem emberek, akiket a Szentlélek használhat, méghozzá az ima emberei. A Szentlélek nem módszereken keresztül dolgozik, hanem embereken keresztül. A Szentlélek nem gépezetekre száll rá, hanem emberekre, és nem terveket ken fel, hanem embereket, méghozzá embereket, akik imádkoznak. És minek után mi sokat próbálkoztunk így terveket szőni, és voltak, amik nem mentek. Ezért is nem hirdettünk konkrét programokat nektek még. Azt láttuk, hogy mindezek között Isten arra vezet bennünket, hogy imádkozzunk, és hogyha mi 3 hetet arra akarunk szállni, hogy valamit változtassunk ezen a városon. Isten azt mondta nekünk, hogy kezdjük azzal, hogy imádkozunk. Az fog valamit változtatni. Szóval a következő egy hétben, holnaptól kezdve minden este itt fogunk imádkozni. A gyülekezetbe 5:30-tól, 5:30-tól, 6:30-ig. Ebben kivétel a szerda, amikor 4-től 5-ig fogunk imádkozni az alkalom miatt. Szóval, hogyha van kedvetek, gyertek el, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a rákövetkező héten. Hogy lesznek a dolgok, erről majd újra beszélünk jövő hét vasárnap. De bátorítalak benneteket, hogy gyertek, mert ez még nem veszélyes. Ha imádkozó, nem kell idegen emberekkel beszélni, és nem lesz semmi furcsa és veszélyes dolog. Jövő héten, június 29-én, azaz jövő hét pénteken van a születésnap, nem, de tényleg akkor van, jövő hét pénteken van egy koncert itt a gyülekezetben, este 7 órakor. Részletkérdés nevezetű együttes fog játszani, és én hallottam, hogy ez egy jó együttes. Látod, az egyetlen, aki hallgatott az Olivérre, hogy vegyük le Pólot. Egy részletkérdés nevű együttes fog játszani, 19 órától 7-től a belépő 500 forint, gyertek el, elég zúzó zenét játszanak, ahogy hallottam. Még egy dolog van, amiről egy nagyon kedves barátom fog beszélni, Hajós Andrésnak hívják, hogy a Bibliaiskolába jár, már egy ideje, már elvégezted? Igen, akkor járt, és ő fog mondani egy angol táborról pár szót.
Sziasztok, jó estét kívánok! Egy nagyszerű nyelvtanulási lehetőségről szeretnék egy pár szót csak szólni röviden. Július 18-tól 28-áig lesz egy 10 napos rendezvény, angol nyár English Summer névvel. Szeretettel várunk mindenkit. Egy csapat amerikai önkéntes érkezik Magyarországra, és Magyarországon élő angol anyanyelvűek is fognak tanítani. Ha nincsen pénzed elutazni Angliába vagy Amerikába egy évre, hogy nyelvet tanuljál, akkor most külföldöt hozunk ide Magyarországra, hogy sokkal olcsóbban ugyanezt az intenzitást megkapd a nyelvtanulásodban. Személyesen elmondhatom, hogy én itt tanultam meg angolul. Azt eldönthetitek, hogy ez mennyire megy nekem. A tábor szervezői mind keresztények, tehát keresztény témák szóba fognak kerülni. Ha másik gondolkozik bárki, az sem akadály, nyugodtan jöjjön el. Beszélgetünk, és közben meg is tanulsz angolul. A helyszín Mátrafüred, a Tudományos Akadémiának van egy üdülője, gyakorlatilag egy hotel, egy gyönyörű szép helyszínre megyünk idén. 17 helyünk maradt még hátra. Az utolsó helyeket óriási kedvezménnyel ismerősükként felajánljuk, aki jelentkezni szeretne itt az előtérben kint leszek. Akár féláru kedvezményt is tudunk biztosítani, hogyha az anyagiak lenne az akadály, hogy elgyere. 20-as, 30-as, 40-es, 50-es, 60-as években résztvevőket is várunk. Idén a rekorderünk valószínűleg egy 67 éves bácsi lesz, aki úgy döntött, hogy megtanul angolul, és ennek nagyon örülünk. A pénz ne tartson otthon, kérlek, senkit. Hogyha kedved van, gyere, beszélj velem, itt vagyok, még egyszer mondom, kint az alkalom után az előtérben. A brosúránkon megtalálható a telefonszám is, hátul hívjatok föl, megbeszélünk mindent. Július 18-28. Köszönöm.
Ha nem tudtátok megjegyezni, van rengeteg ilyen brosúra, amúgy a 67 éves bácsi a öreg otthon szolgálatunkban. Nem. Szóval, ma este lesz biblia tanítás is, nem csak bejelentések. Gondoltam, már vártátok. Oliver fog tanítani, szóval fogadjátok őt nagy szeretettel. Bocsánat. Ki az, aki tud most még utoljára fordítani hátul a sarokba ennek a két...
Rosszul érzi magát.
Rosszul, a lelkismert furdalásom van, de velem nem járnának jó, én fordítanék. Ki az, aki tud, szeretne, meg van rá képessége, hogy fordítson egy órán keresztül az Oliver nagyon hadaró, zavaros beszédét. Szinkronba.
Nem. Senki. Van valaki? Fordítasz? Köszönjük szépen. So we would like to ask you guys to move on in the back and that beautiful white lady will help you out. Szóval hát a Szilárd itt hónapok óta jár angol iskolába, reggelenként 5 órákat tölt angol tanulásra, itt meg kiderült, hogy 10 nap alatt meg lehet tanulni angolul. Úgyhogy én nem tudom, szerintem senki ne hagyja ki. Semmiképp. Szóval. Szeretnék nektek az Isten megbocsátásáról beszélni ma este. Úgyhogy jó baráthoz híven szerettem volna nektek, az olyat tettem, amit még soha életemben az internetről próbáltam, valamilyen mottót, vagy kisebb összefoglaló logót, vagy valamilyen vers idézetet szerezni, amiből össze, vagy amiben össze tudnám foglalni a mondani valómat. Na most, aki ismer engem, azt tudja, hogy Isten kegyelméből élek, úgyhogy ha az Isten nem csinál valami jót, akkor ha van rajtam múlnak a dolgok, akkor elég furcsán sülnek el. De van itt egy-két idézet, úgyhogy szeretném ezzel kezdeni. Tehát az Isten szeretetéről, Isten szeret megbocsátani, erről szeretnénk ma este beszélni. 1989, Fekete Móró András, építészetiiroda.hu, a hely, ahol találtam a következő idézetet a megbocsátásról. A hosszú, lesz egy ilyen szó az idézetben, hosszú, az valószínűleg egy jelző valamilyen ember, aki magas, de csak ők hosszúnak hívták. Kész vagytok? Rendben van. Amikor a hosszú bejött, csak mosolygott bosszú helyött. 1989, Fekete Móró András építészeti iroda. Simon András grafikus művész a következő képen fogalmazza meg a megbocsátást. Aki bocsánatot kér, abban új élet sarjad, aki megbocsát, az új életre szül. Valamint még hozzáteszi azt is, hogy az kér elő bocsánatot, akiben a büszkeségnél nagyobb a szeretet. És habár viccesnek hangzik, de mégis valamilyen szinten a mondani való lényege ez, hogy Isten a bosszú helyött mosolyog ránk. És ehhez szeretnék egy igeverset felolvasni, amihez kérlek benneteket, hogy az igére való tekintettel álljunk fel, koncentráljunk együtt erre az igerészre. Ez János első levele, egy olyan igerész, amit mindannyian nagyon jól ismertek, de szeretnénk mégis ma este belenézni újra. Azt mondja János első levele, 5. verstől. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga is a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának a vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk a bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az atyánál. Az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Imádkozzunk együtt. Drága Istenem, köszönjük neked a megbocsátásodat. És köszönjük, Uram, hogy itt vagy velünk, és érezhettük a csodálatos ízét annak, ahogy dicsérünk téged, és hogy a dicséretünkbe te ott lakozol. Arra kérlek most, Uram, ahogy belenézünk az igédbe, nyisd meg a szemünket, a szívünknek a szemeit, hogy lássuk a te kegyelmedet és a te szeretetedet, Uram, a megbocsátásban. Jézus drága nevében. Ámen. Üljetek le, köszönöm, hogy fölálltatok velem. Az idő során nagyon sokszor félreértjük, vagy rosszul képzeljük el Istennek a megbocsátását. Nagyon sokszor úgy képzeljük, mivel nincs más kép, amihez hasonlítsuk, hogy olyan, mint ahogy az emberek bocsátanak meg egymásnak. Mi végesek vagyunk, és Isten pedig végtelen. Amíg mi meg tudunk bocsátani először, másodszor, vagy esetleg harmadszor, úgy a türelmünk egy bizonyos idő után véget ér, és éppen ezért ehhez hasonlítani az Istennek a megbocsátását mindig hamis képhez vezet. Nem úgy történik, hogy szeretnénk bocsánatot kérni, és utána a megbocsátás megtörténik, de azt várja az illető, hogy tovább ne csináld ezt, és többet ne gyere ide segítségért. Kicsit őszintén gondolkozzunk együtt. Talán nagyon sokszor van ilyen kép a fejünkben, hogy Isten úgy bocsát meg nekünk, hogy mintha azt várná, hogy többet ilyet nem fogunk csinálni. Hiszen van is az a vers, tudjátok, hogy azt mondja, hogy menj, és többet ne vétkezz. Na most gondoljunk bele egy pillanatra. Szerintetek Isten ilyenkor tényleg azt gondolta-e, hogy menj, és soha többet ne kövessel egyetlen egy hibát se? Vagy csak inkább arra a fajta szívre utalt, hogy menj, és ne a bűnben éld az életedet. Azért mondom ezt, mert úgy gondolom, hogy keresztényként újra és újra beleesünk egy olyan hibába, vagy talán csak egyszerűen egy olyan nehéz időszak jön el az életünkbe, ahol a megbocsátás nehézséget jelent nekünk. No, nem azért, minthogyha nem akarnánk megbocsátani másoknak. Néha sokkal inkább azért, mert nem akarunk megbocsátani magunknak. Nem tudom, volt-e veletek úgy, hogy eljutottál Istennel a kapcsolatodba oda, hogy azt mondtad, hogy én tudom, hogy esetleg Isten megbocsát nekem, de már én nem tudom elviselni azt, amilyen vagyok. Már én nem tudok megbocsátani magamnak. Éppen ezért szerettem volna, hogyha ma este egy kicsit belenézünk abba, hogy mi Isten gondolata, mi Isten szíve arról, hogy megbocsátás, és hogyan vélekedik Isten erről. Ahogy felolvastam az igerészt, először is szeretném két csoportra bontani. És ez a két csoport az, ami sokszor összekeveredik, és magát a problémát okozza igazából. Az első csoport nem más, mint a 6. versben azt mondja, ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben, és sötétségben járunk, akkor hazudunk. Tehát az első csoport ember, akiről itt ez az igerész beszél, azok az emberek, akik azt mondják magukról, hogy ők ismerik az Istent, ők az Istennel járnak, de az életüket folyamatosan a sötétségben élik. És ezáltal hazudnak arról, amit mondanak. Ez az egyik csoport. A másik csoport a következő. Azt mondja, ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának a vére megtisztít minket minden bűntől. Tehát van egy másik csoport, aki úgymond kilépett a világosságra, meglátta, hogy hogyan is néz ki a saját élete, és hadd mondjak valamit, ha te egyszer kilépsz Istennek a világosságába, a tökéletes világosságba, akkor meglátod, hogy milyen valójában az életed. Hogy mennyire tisztátalan gondolatokkal, dolgokkal küzdesz nap, mint nap. És ez sokszor elkeseríthet minket. De ahogy kilépünk a világosságba, azt mondja, akkor lesz igazából közösségünk egymással, és ott, azon a helyen, ahol látjuk, hogy milyen koszos néha az életünk, azon a helyen Jézus vére megtisztít minket. Na most, ha belegondoltok, azért ez sokszor, hogyan lehet ezt szétválasztani, ezt a két csoportot? Mi az, ami a különbséget teszi? Azért, mert ez az, ami sokszor minket összezavarja a gondolkodásunkat. Az egyik csoport az a valaki, aki azt mondja magáról, hogy ő ismeri Istent, de közben a sötétségben éli az életét. Ezek az emberek, akik hazudnak, és semmi közük nincsen Istenhez. A másik csoport az, aki tényleg világosságban éli az életét, meglátja, hogy hogyan néz ki valójában az élete, minden mocskával és nehézségével és problémájával együtt, és bízik Istenbe, hogy majd ő megtisztítja Jézus vére által. Ez a két különböző csoport. Ezeket valószínűleg tudtátok is, nem ezt akarom nektek elmondani. Hanem az igerész tovább folytatódik, és egy olyan dolgot boncolgat, ami szerintem nagyon sokat segíthet nekünk. Ami nem más, mint hogy Isten úgy tervezte el a mi életünket, hogy folyamatosan megbocsát nekünk. Nem lepődik meg azon, hogy mi nekünk újra, meg újra megbocsátásra van szükségünk. Az a gondolat, hogy esetleg Isten azt várja tőlünk, és meglepődik, hogyha elhibázzuk újra, az hamis. És ezt hagy mutassam meg a következő igerésszel. Azt mondja a 8-as versben, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Majd azt mondja, ha megvalljuk a bűneinket, hű és igaz, ő megbocsátja bűneinket, megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Két dologra szeretném fölhívni a figyelmeteket. Az első, a 8-as versben azt mondja, hogy nincsen bűnünk egyes számban, majd a 10-es versben azt mondja, hogy nem vagyunk bűnösök. Két különböző dologról van szó. Az első dolog arról beszél, hogy ha azt mondjuk, hogy eredetileg nem vagyunk bűnösök, hogy a bűn nem él az életünkben, nem úgy születtünk, hogy bűn lakik bennünk, akkor hazuggá tesszük őt. Hogyha azt mondjuk, hogy nincs szükség arra, hogy Isten megmosson minket teljes mértékben úgy, ahogy vagyunk, akkor hazuggá tesszük őt. És ez az a gondolat, ez az a távolság, amíg mindenki eljut, amíg megértjük azt, hogy rendben van, nem tudom magamat megmenteni, szükségem van arra, hogy Jézus mosson meg az ő vérével. De innen tovább folytatódik a dolog, és a második, az nem másra vonatkozik, ami a többes számban is van, hogy nem vagyunk bűnösök, mint hogy folyamatos bűneinket keresztény életeinkbe ugyanúgy Krisztushoz kell vinnünk. Ez a tiszta gondolkodás, ez az a gondolat, amit Isten szeretne ezen keresztül közölni nekünk. Na most, ez, ha esetleg nehézséget okoz, hogy hogyan működik, akkor én nagyon szeretek egyszerű maradni. Egyszerűen magyarázni a dolgokat, és nem menni túl mélyre. Hogyan működik? Itt van a kettes, második fejezet első versében. Azt mondja, gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek, ha pedig vétkezik valaki, akkor van pártfogunk az atyánál. Legyen az a szívünk, hogy nem szeretnénk vétkezni, de ugyanakkor, ha vétkeztünk, akkor tudjuk azt, hogy Isten hajlandó, és szeretne nekünk megbocsátani. Az ige azt írja, hogy ő gyönyörködik abban, hogyha kegyelmet adhat nekünk. Na most, igazából, amit tovább szeretnék még gondolni, és amire szeretném kérni bennetek is, hogy együtt gondoljuk végig, az nem más, mint hogy miért? Miért tervezte ezt így el az Isten? Hányszor volt az, hogy azon gondolkodtunk, milyen könnyű lenne, és mennyire könnyű lett volna Istennek, hogyha úgy mentett volna meg minket, hogy amikor befogadjuk őt az életünkbe, amikor azt mondjuk, hogy Istenem, kérlek, lakj az életembe, akkor hirtelen minden örökre megváltozott volna, és soha többet nem követtünk el volna semmilyen bűnt. Mindannyiunknak, akik itt ülünk a terembe, ez már végigfutott a gondolataiba. Miért nem így csinálta Isten? Miért nem volt úgy, hogy egyszer is mindenkorra megváltozunk? Sokan azt szokták kérdezni, miért nem visz rögtön minket Isten a mennyországba? Miért kell itt maradni? És erre rengeteg választ szoktunk adni, és magyarázatot. Én szeretnék egy megközelítést arra adni, hogy miért tervezte el úgy az Isten, hogy mi az életünk végéig küzdjünk a bűnnel, és folyamatosan szükségünk legyen arra, hogy hozzájöjjünk. Ehhez először vissza kell mennünk az Ószövetségbe. Sokan sokszor mondják, hogy az Ószövetségnek volt egy istene, hát régen máshogy voltak a dolgok, mint most. Az Új Szövetségben kegyelmes az Isten, az Ószövetségben igazából egy haragvó istennel találkozunk. Álljunk meg egy pillanatra. Egy pillanatra álljunk meg, és nézzünk bele, nézzük meg azokat a részeket, amik az Ószövetségben vannak. Habár igaz, hogy az Ószövetségben kapta Izrael népe a törvényt, de ugyanakkor az is igaz, hogy kaptak egy parancsot, méghozzá arra, hogy minden ember a vétkéhez méltóan fogjon meg akár galamtól kezdve egy bikáig, vigye oda a paphoz, tegye rá a kezét, a pap imádkozik, és majd végül megöli az állatot, és ezáltal az állat vére lesz kiontva az ember bűnéért. Na képzeljük el ezt egy pillanatra. Elolvassuk, átgondoljuk, és én szeretek belemenni. Próbáljuk meg képekbe elképzelni, mint akár egy filmet, vagy egy bármilyen újságpíron lévő képekből álló kockákat. Sokszor úgy képzeljük el az izraeli zsidó embereket, mondjuk akik abban a korban éltek, mint mondjuk Buffalo Joe. 2 méter magas, 130 kiló, hatalmas szakálla van, és az a fajta dolog, hogy megfogni egy hatalmas bikát, fölvinni Jeruzsálembe, hiszen mindenhonnan, minden más közeli városból is Jeruzsálembe kellett fölmenni, az neki nem egy nagy dolog. Megfogta, rákötötte a nyakára a kötelet, mint egy kutyát, te úgy vitte a 2 mázsás bikát sétáltatni föl Jeruzsálembe, oda nyomta a papnak, a pap rátette ő a kezét, a pap belenyomta a kést, fröcskölt a vér mindenfelé, és Buffalo Joe igazából csak azt mondja, hogy volt egy jó napja. Sokszor így képzeljük el, ez egy természetes dolog. Fölvinni egy bikát, vagy egy galambot, vagy egy, mondjuk egy birkát, és azért a birkák is elég nagy darabra tudnak megnőni. Nem tudom, hogy a szüleitek bármilyen módon, vagy akár ti foglalkoztatok-e birkákkal, juhokkal. Az én édesanyám a példa miatt a világ leggyorsabb birkanyíró nője. Magyarországon volt a verseny, és ő nyerte meg. Tehát ez azt jelenti, hogy én úgy nőttem föl, hogy édesapám még egész életünkben birkát nyírtak. Eltűntek 3 hónapra, sokszor elvittek magukkal, ott volt a karantén, rengeteg birka, és azért vannak olyan kosok, amik több mint 100 kilók. Tehát nem csak a kis kell elképzelni, kis szőrös simogatom, odajön, megpaskolom a lábamnál, aztán mehet tovább az útjára, hanem itt azért vannak olyan pillanatok, ami édesanyám munkásságába is eljött, ami nem volt más, mint a következő. Egy kos kiugrott a lába alól, és megvan ennek a külön technikája, hogy szorítod rá, hogy ülsz rá úgy a birkára, hogy minden testrészét végig tud nyírni ezzel a körülbelül 5-6 kilós géppel. És kiugrott édesanyám lába közül ez a hatalmas nagy kos, ami állítólag olyan 70-80 kiló körüli lehetett. Elkezdett szaladgálni, majd hát a kosok arról híresek, hogy van nekik szarvuk, és egyenesen nekiugrott anyunak. És hát nem tudom, néhányan ismeritek anyukámat, ha bár tényleg egy érzékeny lelkű asszony, abban a pillanatban olyan bátorság szorult belé, hogy a következőt tette, téldre borult, és alulról a géppel így bele a 80 kilós kosba, amiről éppen fénykép is készült. Tehát képzeljétek el a turista bácsit, aki talán életében először birkák, hogy nyírják a birkákat, de jó, ott a kos, azt nézd, az meg belenyúlt a gyomrába. Az a durva. De próbáljuk meg elképzelni, hatalmas állatokról beszélünk. Ha nem hatalmas állatokról beszélünk, akkor védtelen állatokról beszélünk, egy galamb. Egy kis madár. És képzeld el, most képzeljük el teljesen másképpen ugyanazt a történetet. Zsidó ember Szoszipatros, ami egyébként egy bibliai név, Pál írt a római levélben, hogy üdvözöljük Szoszipatroszt, úgyhogy ez egy létező név, Szoszipatros, kedves barátunk, aki jelen esetben egy félénk, kissé vézna ember, aki a gyerekkori sérüléseit a családjában felnőtt nehézségek miatt eléggé passzívan viselte, és jelenleg egy olyan ember, aki nagyon ritkán szereti vállalni a rizikót. Képzeljük el Szoszipatroszt. Szoszipatrosz a vért utálja. Nem szereti, ha bármilyen baleset történik körülötte, mert egyszerűen rosszul lesz. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy ő a wu-á ember. Ami a következő, rákiált az, hogy wu, meg... Ah. Ha valami komoly dolog történik, azonnal elájul. Ismerünk ilyen embereket, én ismerek rengeteget. Aki fél, passzív, félénk, utál mindenféle vérrel kapcsolatos dolgot. Na most képzeljétek el, hogy ez az ember ugyanúgy arra volt ítélve, hogy fogja meg azt a hatalmas nagy többmázsás állatot, vigye föl Jeruzsálembe, és nézze végig, ahogy azt ő miatta ott Jeruzsálemben a főpap megöli. Végig sétáltatja, szerintem eleve azzal megküzdött, hogy valahogy ráhúzzon egy kötelet erre a hatalmas nagy állatra. És amíg Buffalo Joe ráncigálta fölfelé a Jeruzsálem felé vezető úton ezt a hatalmas állatot, addig el tudom képzelni, hogy mit össze szenvedett szegény Szoszipatrosz, mire föl gyömözkölte ezt a hatalmas bikát oda a főpap elé. Majd rátette a kezét, félelem teljesen átjárta minden testrészét, majd egyszer csak gondolta, hogy becsukja a szemét, hogy legalább ne lássa, hogy az állatot előtte szúrják nyakon, hiszen ilyenkor általában, mint ahogy nagyon sokan tudják vidékén, ilyenkor nyakon szúrják az állatot, és ott vágják el az ütőeret, hogy minél hamarabb megdögöljön, vagy meghaljon. Az állatoknál megdögölni szót szokták használni, és éppen ezért próbálna eltakarni a szemét, de ahogy a pap beleböki ezt a hatalmas nagy kést, és képzeljétek bele, ki szeretne most már főpap lenni mindezek után abban az időben, az egész nap, minden nap az volt a feladatod, hogy állatokat gyilkolj. Ha esetleg nem be kellett menned Isten jelenlétébe kiskötéllel, hogy abból, hogy bármilyen pillanatban meghalhattál, akkor két mázsás bikákat kellett lebökni. Az aztán a meló. És képzeljétek el, hogy ahogy a fejére fröccsen a vér, hirtelen Szoszipatrosz elveszi a kezét, hogy mi az, ami történik, és abban a pillanatban elájul. Úgy kell szegényt föllocsolni, és csak képzeljétek el, annak a tortúráját, hogy mi mehetett végig sok olyan ember, aki számára nem volt az természetes, hogy az ő szeme láttára, ő miatta megöljenek valakit. És minden egyes alkalom valamire emlékeztette őket. Méghozzá azt, hogy valaki másnak a vére kell ahhoz, hogy az én bűneimet megmossa. Ez nem egyszer, nem kétszer, nem sokszor, hanem egy életen át emlékeztette őket, hogy a megbocsátás az egy folyamatos dolog. Hogy van ez nálunk? Mert ez a kérdés, hogy nálunk miért van ez folyamatosan? Miért kell újra és újra Istenhez jönni, és néha már úgy érezzük, hogy Istennek biztosan elege van belőlünk. Hogy már annyiszor tettük ugyanazt a bolondságot, azt a hülyeséget, és még újra és újra jövünk kegyelemért, jövünk azért, hogy Isten megmosson minket. Miért? Miért tervezte ezt el így az Isten? Hogy ez ne egy egyszeri megbocsátás legyen, hanem egy folyamatos, újra és újra megújuló megbocsátás. A válaszhoz a következő a történet. Van egy barátod, aki elhatározta, és ő egy nagyon gazdag barátod, hogy megsegít téged minden egyes helyzetébe az életednek. Mindig. Bármilyen anyagi szükséged lesz az életbe, hozzá fordulhatsz. Van egy másik barátod. A másik barátod azt mondja, hogy egy olyan mennyiségű pénzösszeget ajánlóz neked most, ami a hátralévő életedben bőven elég, amíg csak élsz. Tehát amíg az egyiktől egyszer elveszed, vagy átutalja neked azt a pénzt, amit ígért, addig a másikhoz újra és újra minden problémánál visszamész, és kéred, hogy segítsen meg téged. Hadd kérdezzek valamit. Melyik az a barátod, akivel a végén jobb kapcsolatban vagy? Melyik az a barátod, akit jobban ismersz, amikor vége van az életednek? És itt jön a lényeg. Ki az, akit jobban tisztelsz? Azt gondolom, hogy az a terv, amiről Pál apostol úgy áradozott, hogy ó Isten dicsőségének a szépsége, és az ő terveinek a tökéletessége, hogy legyen övé a dicséret mindörökké, amen. Valami olyat látott Isten tervébe, az Isten gondolataiba, amit mi sokszor nem látunk, és összezavarodunk emiatt. Méghozzá ennek a fajta tervnek a tökéletességét. Hogy az, hogy Jézus 2000 évvel ezelőtt jött, nem rögtön az idők legelején. Az, hogy az embereknek előre kellett nézniük Jézusra, hogy majd jön valaki, aki úgy, mint ezek az állatok meghaltak, értem, majd meg fog halni, értem, mint ahogy már Mózesnél is mondta a próféta. Vagy úgy, ahogy mi, akik Jézus után élünk, abban élünk, hogy 2000 évvel ezelőtt volt itt valaki, aki szeretett engem annyira, hogy az életét adta, értem. Erre nézzünk folyamatosan, hagyd mondjak nektek valamit. Minél többször jövünk a kereszthez, annál nagyobb a tisztelet bennünk Isten iránt. Hogy hajlandó nekünk újra és újra megbocsátani. Ez a válasz. Ez az egyik válasz. Azért tervezte el Isten így, mert az ő terve tökéletesebb, mint amit mi bármikor kitalálhattunk volna. Jönni hozzá minden nap, minden hibánkkal. Egy olyan belső embert formál ki bennünk, amely tiszteli és imádja az Istent. És neki pont ez volt a célja. Ezt szerette volna ezzel elérni. Hogy ahogy mi nyomorultságunkban, a bűneinkkel hozzáfordulunk, és azt mondjuk, hogy ő mindig újra és újra hajlandó megbocsátani. Egyszerűen átjárja a szívünket a szeretet. És azt mondjuk, hogy ki az, aki ehhez hasonló? Ki az, akit ennyire lehetne szeretni? És ki az, aki így szeret minket? Hogy hajlandó mindig megbocsátani nekünk. Egy szerdai alkalommal erről már tettem említést, de újra megemlítem, hogy nem csak itt áll meg a történet. Minket Isten ezen keresztül formál, hogy újra és újra elfogadjuk a megbocsátást. Újra és újra jövünk az asztalhoz vasárnaponként, vesszük az úrvacsorát, és emlékezünk arról, hogy ez nem a mi érdemünk, hogy kegyelemből van üdvösségünk, azért, mert Jézus meghalt értünk. És ahogy ezt újra meg újra megtesszük, nem csak, hogy kiformálódik bennünk egy tisztelet Isten iránt, hanem egy nagyon érdekes dolog történik, és ezt szeretnék a 2 Péterhez lapozni. A Péter második levele, kérlek, hogy álljatok, ne csak viccet. A Péter második levele első fejezetében írja azt, hogy éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben az önuralmat, az önuralomban az álhatatosságot, az álhatatosságban a kegyességet, a kegyességben a testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. És itt jön a lényeg, akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Tehát az vak, rövidlátó és megfeledkezett az Isten bocsánatáról. Így is lehetne fogalmazni. Pál az első részében leírja egy érett keresztény embernek a jellemvonásait. És utána pedig azt mondja, ha ezek pedig nincsenek meg benned, akkor ez annak köszönhető, hogy elfelejtetted, hogy Isten meg akar bocsátani neked. Mindig, minden helyzetben, minden alkalommal. Azt írja az ige, amit felolvastunk, hogy hű és igaz ő. És ha mi megvalljuk a bűneinket, akkor megbocsát nekünk, és megtisztít minket minden tisztátalanságtól. Ez az Isten ígérete. Na most lehet, hogy te úgy vagy itt, hogy azt gondolod, hogy nagyon szépek ezek a gondolatok, amiket átgondolunk itt közösen. Jó is igazából eljárni a gyülekezetbe, de neked fogalmad nincs, hogy én milyen ember vagyok. Könnyű annak, aki úgymond el tud jönni, és őszintén azt tudja mondani, hogy hát igen, tett rosszakat, de az én életem, ez egy borzasztó olyan élet, amit soha senkinek nem mernék megmutatni, nem merném a világosságra kihozni, azért, mert tele van olyan dolgokkal, amik azt gondolom, hogy sokkal borzasztóbb, mint bárki, amit elkövethet. Ha te úgy vagy itt, és nagyon sokszor sok mindenki van így itt, valószínűleg nem egyedül ülsz ott, vagy nem egyedül állunk itt, ha te úgy vagy itt, hogy azt gondolod, hogy borzasztó az életed, és Isten megbocsátására nem is érdemes, akkor hagyd meséljek egy történetet neked. Ha te azt gondolod, azt mondod, hogy hátat fordítottál Istennek, hogy te már régóta jársz úgy, hogy nem keresed őt, akkor hadd mondjak valamit. Az ő háta volt pont az, amit olyan mértékben széjjel hasítottak hús szafatokra, hogy úgy nézett ki, mint egy hamburger hús. Jézust annyira megostorozták, hogy nem úgy nézett ki, mint sokszor ezeken az aranyos kereszteken, hanem darabok szakadtak ki a hátából, hús darabok. És a vér, ahogy folyt a hátán, ezzel azt akarta mondani, hogy ha te hátat fordítottál, akkor tudd, hogy ez a vér, ami most az én hátamon folyik, az elég arra, hogy megbocsássam neked azt a bűnt, amit te gondolsz. Hogyha azt gondolod, hogy te olyan gondolatokkal küzdesz mostanában, amik elárasztják a fejedet, és képtelen vagy rajtuk túl verekedni magad, és ezek nem méltók egy keresztény emberhez, akkor hadd mondjak valamit, amikor Jézust vitték a keresztre, a fejébe húztak egy olyan tövis koronát, amit lent vajtán egy fáról levéve pontosan meg tudtunk nézni, hogy milyen típusú. És nem kis bogáncsok, vagy szúrós dolgok voltak rajta, hanem hatalmas méretű tüskék, amik, hogyha belekaristoltak a fejedbe, akkor mély vágást okoztak. és biztos vagyok benne, hogy ezt, ahogy a fejébe belehúzták, az egész homlokán és a halántékán végig az egész arcán folyt a vér. És te azt gondolod, hogy ez nem elég a te bűneidre, a te gondolataidra, akkor tudd azt, hogy Jézus azt mondja, hogy elég. Az én fejembe húzták a koronát, és az a vér, ahogy ott folyt, az elég arra, hogy megmossa a bűntől terhes gondolataidat. Ha te azt mondod, hogy te el sem tudod képzelni, hogy én mit tettem mostanában, hogy mit loptam el, vagy mire használtam a kezemet, hogy másokat bántsak, vagy olyan dolgokat fogtam, vagy érintettem, amit soha nem is kellett volna, és nem vagyok méltó arra, hogy Isten megbocsásson nekem, akkor tudd azt, hogy az ő kezét nem kis szögekkel, hanem szinte már vésőkkel szögezték oda a fához. És ahogy az keresztül ment a kezén, végig folyt a drága vér. És ez a vér elég arra, hogy bármi, amit te tettél, az el legyen törölve. Ha te azt mondod, hogy te nem érted ezt igazából, fogalmad sincs, amiről beszélsz, mert nekem itt van belül. Értsd meg, hogy bennem lakik, az egész testemet körülvette. Akkor tudd azt, hogy amikor Jézus meghalt, az oldalába, amikor beleszúrták a láncsát, akkor belülről vér folyt. És az a vér elég arra, hogy megmosson téged minden bűnöttől. Ha te azt gondolod, hogy olyan utakon jártál, ami soha nem kellett volna, és bár ne tetted volna, bár soha ne léptél volna arra az útra, amit már régóta jársz, Istentől távol, a fájdalomban, a bűntől körülövezve, akkor tudd azt, hogy a lábába keresztül ment ugyanaz a véső nagyságú szög, és a lábából folyt a vér, és az a vér elég arra, hogy megmossa a te lábadat, bárhol is jártál. Isten hajlandó neked megbocsátani. Neked is hajlandónak kell lenni megbocsátani magadnak. És beszélhetnénk arról órákat, hogy nekünk is hajlandónak kell megbocsátani, lennünk megbocsátani másoknak. Isten hajlandó. Abban gyönyörködik, hogy kegyelmet adhat neked. Az Isten nem fáradt el, nincs neki elege abból, hogy újra és újra jövünk hozzá. Néha olyan időszakokban, amikor kis vétkeket követünk el. Néha olyankor, amikor az egész testünket, a gondolatainkat, a szívünket elárasztja a gonoszság. És azt gondoljuk, hogy soha, de soha nem lehet erre bocsánatot találni, mert annyira vétkesek vagyunk. Akkor tudd, hogy sok helyről, hét helyről folyt a vér Jézusból. Azért, hogy minden területét az életednek megtisztítsa. Ő hajlandó, hajlandó ma is megbocsátani neked. De nem csak ma, hanem mindig. Azért, mert ez az út, ez az egyetlen út az Isten ismeretéhez. Ez az egyetlen út a lelki érettséghez, és az Isten iránti szerető szívhez. Úgyhogy nem tudom, hogy te hogy vagy itt ma este, de azt szerettem volna neked elmondani, hogy az Isten szeret téged, és megbocsát neked bármit is tettél. Úgyhogy szeretnénk együtt imádkozni, és utána tovább fogjuk dicsérni az Istent. Úgyhogy imádkozunk együtt. Drága Istenem, köszönöm neked a te véredet. És ahogy az Ószövetség írja, Istenem, a vérben van az élet. És te az életedet, a véredet adtad értünk, Uram. Nincs semmi ahhoz fogható, és nincs nagyobb ajándék annál, mint ahogy mi jöhetünk újra, és minden nap belekapaszkodhatunk a te kegyelmedbe, és bocsánatot kérhetünk. Köszönjük, hogy ez a szó, Uram, hogy bocsánat, talán a legerőteljesebb és a legnagyobb szó a te országodban. Azért, mert aki bocsánatot mer kérni, abban nagyobb a szeretet, mint a büszkeség. Úgyhogy, Uram, köszönjük, hogy megbocsátod a vétkeinket, és hű és igaz vagy te, Uram, és megtisztítasz minket minden gonoszságtól.